Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok.
Már is kezdünk. Magasabb áfa, alacsonyabb személyi jövedelemadó, a nyugdíjakon, az egészségügyön és az oktatáson is spórolna a reformszövetség. Vonat ütközött busszal Szlovákiában, sorompó nem volt, de a fényjelző működött, 12-en meghaltak. Profi sípálya Kékestetőn, mostantól nem csak sportolóknak, meg is telt a pálya, kétszer annyian voltak, mint máskor.
Már tavasz van a magyar futballistáknál, ugyanis folytatódik a Soproni Liga, ma 5 meccset rendeztek.
Drasztikusabban spórolna a reformszövetség. 2013-ig összesen 2300 milliárd forintot. Ebből 1300 milliárdot az állami kiadásokon, főleg a nyugdíjakon, az egészségügyön és az oktatáson. A Tudományos Akadémia támogatásával létrejött szervezet megszüntetne minden alanyi jogon járó szociális juttatást, és azonnal megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat is. Nyugdíjemelést pedig csak 2013-tól tart elképzelhetőnek. Javaslatuk szerint 10%-kal kellene csökkenteni a munkáltatói járulékokat. Gyurcsány Ferenc azt mondta, imponálóak az elképzelések, de társadalmi hatásaik dermesztőek. A Fidesz az adócsökkentésre és a munkahelyteremtésre vonatkozó elképzeléseket tartja támogathatónak.
Ez nem azt jelenti, hogy a Reformszövetség tagjai szociálisan érzékettenek lennének.
Nem véletlenül magyarázta a Reformszövetség elveit az akadémia volt elnöke. Javaslataik mindenki zsebéből pénzt vennének ki.
A magyar gazdaság.
Míg a kormány idén 210, addig a Reformszövetség 350 milliárd forinttal kurtítaná meg az államháztartási kiadásokat. Abban egyetért a kabinet és a szövetség is, hogy a legtöbbet az állami kiadásokon túl a nyugdíjakon lehet spórolni. A kormány csak fokozatosan, a Reformszövetség viszont azonnal teljesen elvonná a 13. havi nyugdíjat. A kabinet 2016-tól növelné 65 évre a korhatárt, a Reformszövetség viszont már 2012-től.
Bölcs dolog volt-e?
A Reformszövetség nagyobb mértékben emelné az áfát, de engedékenyebb lenne a társasági adó növelésénél. A kormány 19%-ra emelni a személyi jövedelemadó alsó kulcsát, de a sávhatárt a jelenlegi 1,7-ről 3 millió forintra tolná ki. A szakértők egy kulcsos adót ajánlanak.
Mi 5 millió forintig szélesítenénk a 18%-os kulcs sávját 2009-ben. Ez ugye az adózók 95%-át fedné le.
Abban a kormány és a Reformszövetség is egyetért, hogy a szociális juttatásokat a jövedelemhez kell igazítani.
Javaslataik társadalmi hatása időnként dermesztő.
A miniszterelnök szerint a javaslatok alátámasztják a kormány törekvéseit, de az elképzelés szakmai, azaz nem számol a társadalmi ellenállással.
Azt javasolják, hogy az egészségügyben a paciensek járuljanak hozzá közvetlenül is gyógyításukhoz. Azt javasolják, hogy a felsőoktatásban térjünk oda-vissza, amivel indultunk 2006-ban, és ami ugyancsak elbukott a népszavazáson, a hallgatók fizessenek tandíjat.
A Fidesz egyetért a Reformszövetséggel, hogy elsőként a hitelességet kell helyreállítani.
Nem ilyen-olyan toldozgatás, foldozgatásra, itt emelünk 1%-ot, ott csökkentünk 2-t, nem erre van szükség, hanem alapvetően új irányra van szükség. De ezt az új irányt megvalósítani a régi kormánnyal nem lehet.
A Reformszövetség az elkövetkező hónapokban tovább vizsgálja a javaslatok szociális hatásait.
Csak nem 100 000-en, főleg közalkalmazottak tüntettek Dublinban az ír kormány gazdasági megszorító intézkedései ellen. A kormány ugyanis több más megszorítás mellett ezentúl külön nyugdíjjárulékot fizettetne a közalkalmazottakkal. Ez csak nem 350 000 embert érint Írországban. A kormány ettől idén 1,5 milliárd euró bevételt vár. Emellett az ország pénzügyi stabilitása érdekében első körben 2 milliárd euróval akarja csökkenteni az állami kiadásokat. Az ír miniszterelnök már korábban figyelmeztetett, az ország gazdasága 2008 és 2010 között akár 10%-kal is zsugorodhat, ami összesen 15 milliárd eurós kiadáscsökkentést tenne szükségessé. Együttműködésre szólította fel Kínát a pénzügyi válság és az éghajlatváltozás kezelésében Hillary Clinton. Az amerikai külügyminiszter nagyra értékelte, hogy Kína az Egyesült Államok egyik legnagyobb hitelezője, hiszen a gazdasági válság kezdete, vagyis tavaly szeptember óta csaknem 700 milliárd dollár értékben vett amerikai kincstárjegyet. Az éghajlatváltozással kapcsolatban pedig azt mondta, a két ország közös érdeke, hogy aláírjanak egy új egyezményt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséről. A kínai játékipart is elérte a gazdasági válság. Mostanra a nagy játékgyártó vállalatok fele csődbe ment, és ezzel együtt munkások ezrei vesztették el állásukat. A folyamatot csak gyorsították a kínai játékokkal szembeni sorozatos minőségi és egészségügyi kifogások.
Emögött a falak mögött készült a kínai játék export jelentős része. Most síri csend van, játékok hevernek a földön kupacokban. Ez a dongguani cég is tönkrement, mint ahogyan a kínai játékgyártó vállalatok csaknem fele. A cég egy hónap alatt csődbe ment, egészen elképesztő, mondja a biztonsági őr, aki szinte már csak egyedül van az épületben. Munkások ezrei vesztették el állásukat, miután a kínai játékgyárakba is begyűrűzött végül a gazdasági válság. Ebben a gyárban dolgoztam évek óta, óriási gyár, sosem hittem volna, hogy ilyen gyorsan tönkre megy, mondja ez a férfi, aki hamarosan csatlakozik sorstársaihoz a buszpályaudvaron. A városban a legtöbben ilyen játékgyárakban dolgoztak, sokan vidékről költöztek fel. Most hazafelé tartanak a falujukba, hát ha újra kezdhetik az életet. Ő kivétel, marad és reménykedik. Azt mondja, másik nagyvárosba, Pekingbe vagy Shanghaiba nem mehet, nem ismeri a városokat, nem ismer ott senkit. Otthon vidéken nincs földje, amiből megélhetne. A kantoni hatóságok átképzésekkel, munkahelyek teremtésével próbálják a tartományban tartani a munkaképes embereket, de egyelőre kevés sikerrel.
Melaminnal szennyezett gyerekteital találtak Szegeden a Kora áruházban. A melaminos tápszerek miatt halt meg korábban Kínában 6 csecsemő. A Szegeden talált szennyezett teital is egy kínai forgalmazó terméke, aki állítólag ellenőrzés nélkül hozta be azt az Unióba. A megengedett melamin mennyiség dupláját mérték benne. Az áruházlánc már levette a polcokról, de 100 dobozzal így is eladtak belőle.
Ez az a gyerekeknek gyártott teljes ital, amelyben kétszer annyi melamin volt, mint a megengedett. 1000 doboz érkezett belőle az országba, körülbelül 100-at adtak el, mire kiderült, hogy szennyezett.
A határérték az 2,5 mikrogram, ebbe a termékbe pedig 5,2 mikrogram mennyiséget találtak, tehát azt mondhatjuk, a határérték duplája, de valószínűsíthető az elfogyasztott kis mennyiség alapján, hogy ez emberi megbetegedést nem okozhatott.
A teita a magyar nyelvű címkéjén rajta van, hogy Kínából származik, ez tűnt fel az egyik vevőnek. Meg az, hogy nem a tejtermékek között árulták, hanem az energiaitalok között. Ő vitt el bevizsgáltatni, ekkor derült ki, hogy szennyezett. A kínai forgalmazó cég valószínűleg nem vizsgáltatta be, ennek ellenére bekerült az Unió területére. A szegedi hipermarketben talált szennyezett italokat a hatóság megsemmisítette. Az áruházlánc szolnoki üzletében is árult kínai teljes italt. Megvizsgálták, ám ezekben a melanin értéken nem haladta meg az egészségügyi határértéket. A Koránál nem akartak nyilatkozni, közleményben azt írták, hogy tavaly ősszel kezdték árulni a teljes italt, de éppen a kínai melamin botrány miatt elővigyázatosságból leszették a polcokról és be is vizsgáltatták. Akkor nem volt vele gond. Amikor kiderült, hogy mégis szennyezett, azonnal kivonták a forgalomból. Kínában tavaly 6 csecsemő meghalt, és több 100 000 kisgyerek betegedett meg, mert a műanyaggyártásban használt melamin kevertek a csecsemő tápszerekbe és tejtermékekbe. Januárban 2 embert halálra ítéltek Kínában az ügy miatt.
Előzetes letartóztatásba helyezte a Kozma-gyilkosság 2 gyanúsítottját, Rafael Sándort és Németh Győzőt a Veszprémi Bíróság. A 2 férfit Ausztriában fogták el, tegnap adták ki őket az osztrák rendőrök. A veszprémi nyomozók már kihallgatták őket, de azt nem árulták el, hogy tettek-e vallomást. Közben tegnap Szlovákiában is megkéseltek egy sportolót. A Diósgyőr, a Zalaegerszeg, a Honvéd és a Vasas korábbi futballkapusa Julius Nota edzésről ment haza, amikor a szülőfalujában leszúrták. A 37 éves sportoló meghalt.
Rendőrök a bíróság bejáratánál és kutyás járőr az utcán. A veszprémi késelés tegnap Ausztriából hazahozott gyanúsítottjait két külön autóval vitték át a rendőrségről a bíróságra, hogy döntsenek az előzetes letartóztatásukról. Az elsőben ült német Győző, a másodikban Rafael Sándor. Hogy pontosan mivel gyanúsítják őket, azt még mindig nem árult el a rendőrség. Korábban az derült ki, hogy a szemtanúk szerint Rafael szúrta szíven Marian Kozmát, az MKB Veszprém és a román válogatott kézilabdázóját két hete a szórakozó helynél. Alig fél óráig tartott a tárgyalás. A két gyanúsítottat ezután ugyanúgy külön kocsikban vitték vissza a rendőrségre. Ügyvédjeik nem akartak nyilatkozni.
A Veszprémvárosi Bíróság a mai napon a bűncselekmény jellegére tekintettel R. Sándort és N. Győzőt 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte.
A késelés miatt így már 5 férfi került előzetes letartóztatásba. Sztojka Iván feladta magát, egy férfit Budapesten, egyet pedig Zalaegerszegen fogtak el. A Híradó úgy tudja, hogy a halálos szúrással gyanúsított Rafael Sándor nem tett vallomást. A rendőrségen hírzárlat van. Kérdeztük a vizsgálatot vezető nyomozót is, de a tegnapi kihallgatás és a mai tárgyalás részleteiről a nyomozás érdekében semmit nem árult el. A Híradót Veszprémből Gmózer Zoltán tudósította.
Szlovákia középső részén 12 ember meghalt, amikor vonat elé hajtott egy kirándulókkal teli busz. Órákig tartott, amíg a mentőegységek kiszabadítottak mindenkit a roncsokból. 21 ember, köztük a sofőr súlyosan megsérült. A hatóságok még vizsgálják, hogy kinek a hibájából történt a baleset. Ez volt az elmúlt évek legsúlyosabb balesete Szlovákiában. Az áldozatok között nincs magyar állampolgár. Szlovákiában holnap nemzeti gyásznap lesz, fekete zászlót tűztek a középületekre, a szlovák rádiók és televíziók pedig már ma módosították műsoraikat.
Órákon át bizonytalan volt, hogy hány áldozata van a szlovákiai szerencsétlenségnek. A mentőegységek ugyanis alig tudták kiszabadítani a busz roncsait a vonat alól. Mint kiderült, 37-en ültek az autóbuszon, ami Bán városából síelőkkel indult a közeli hegyekbe. A baleset Breznó bánya közelében történt. A sofőr valószínűleg ráhajtott a vasúti átjáróra, és ott valamiért fennakadt. A vonat teljes sebességgel haladt az ütközéskor. Ahogy a felvételeken látni, teljesen maga alá gyűrte a buszt. Az átjárónál több figyelmeztető jelzés volt, tehát a sofőrnek meg kellett volna állnia és szétnéznie, mondta a vasúti társaság szóvivője. A kereszteződésben azonban a figyelmeztető táblákon kívül nincs se sorompó, se jelzőlámpa. Már régen sorompót kellett volna felszerelni, olyan sok síelő utazik errefelé, mondta egy helyi férfi. 20 ember tápolnak kórházban, több sérült állapota életveszélyes. Az áldozatok és a sérültek mind a buszon ültek, a vonaton nem sérült meg senki.
Ausztriában egy belga busz és egy teherautó ütközött Salzburg tartomány és Karintia között a Tauern alagútban. A balesetben megsérült a busz 4 utasa és a buszsofőr. A helyszínelés miatt óriási torlódás alakult ki az alagút felé vezető úton, nagyon sokan ugyanis most indultak síelni a környező hegyekbe. Kényszer leszállást hajtott végre egy osztrák mentőhelikopter tegnap késő este Kópházán, Győrmoson, Sopron megyében. A nagy havazás és az erős szél miatt kellett leszállniuk az egyik utca végében egy szántóföldön. Az osztrák mentőhelikopter Pécsről indult Bécsújhelyre. Eredetileg Ausztriából hoztak beteget Magyarországra, már hazafelé tartottak, csak a pilóta és egy műszaki szakember volt a gépen. Egyikük sem sérült meg a leszállásnál. Az osztrák határ közelében egész este havazott, így végül ma indult tovább a helikopter Bécsújhelyre. Negyedszer is elhalasztotta a Discovery idei első indítását az amerikai űrkutatási hivatal. Az űrsiklón ugyanis meghibásodott 3 szelep, amelyek hajtóanyagot pumpálnak a hajtóművekbe. Egy korábbi novemberi misszión ugyanis az egyik szelepről letört egy darab. Bár ez nem sodorta veszélybe az űrrepülőt, a NASA biztonsági okokból újabb vizsgálatokat rendelt el. A Discovery 7 űrhajósa egy napelemtáblát visz majd a nemzetközi űrállomásra. Libanon rakétát lőtt izraeli területre az éjjel, 3 megsebesültek, válaszul az izraeli hadsereg tüzérsége libanoni területeket lőtt. A libanoni síta szervezet, a Hezbollah elhatárolta magát a támadástól, és egyelőre más sem vállalta a felelősséget.
A libanoni határoz közel eső Mailia város egyik házába csapódott be egy rakéta az éjjel, megsebesítve 3 embert. Mindannyian könnyebben sérültek, kórházba vitték őket. Ez az asszony egy szomszédos házban él családjával. Éppen azt mondja, hogy egy hatalmas robbanásra ébredt. Azonnal beszaladt a gyerekekhez, mind sírtak és üvegszilánkok voltak mindenhol. A rakétát Libanonból lőtték ki. Izraeli források szerint ezen kívül még kettőt. Válaszul az izraeli hadsereg tüzérsége lőtt libanoni területeket. Összesen több mint 6 találat érte Al-Kulaila és Mansouri körzetét. Sérültek, áldozatok nem voltak. A libanoni hatóságok szerint Izrael túlreagálta a dolgot. Valóban 3 rakéta indult el Izrael felé ilyen kilövő állásokból, 2 azonban még libanoni területen a földbe csapódott. Mindkét oldalon először a libanoni síita szervezetet, a Hezbollahot okolták. A fegyveres csoport azonban kijelentette, semmi köze a támadáshoz. Egyelőre senki más nem vállalta a felelősséget.
Eljárást indítanak egy természetvédő csoport ellen, amiért hajójuk összeütközött egy japán bálnavadász bárkával. A halászok szerint az aktivisták szándékosan álltak az útjukba. A japán bálnavadászok és az állatvédők egyre durvább eszközökkel támadják egymást, és egyre gyakrabban sodorják egymást életveszélybe a nyílt vizeken.
Csata előtti percek a déli óceánon. A Sea Shepherd nevű radikális természetvédő csoport egy japán bálnavadászhajóhoz közelít. Mire az vízágyúval válaszol? Ezután a két hajó összeütközik. A balesetért mind a két fél a másikat okolja. A japán bálnavadászok és a nemzetközi aktivisták valóságos hadviselést folytatnak egymás ellen. Az ütközés miatt Ausztráliában eljárást indítottak a Sea Shepherd legénysége ellen a japán hatóságok követelésére. Ha bíróságra viszik az ügyet, legalább kitállalhatunk a nyilvánosság előtt arról, ami az óceánon folyik, mondta a természetvédő hajó kapitánya. Ezeket a felvételeket az aktivisták készítették. Bár a bálnavadászatot 20 éve nemzetközi megállapodást tiltja a kihalás veszélye miatt, a japán vadászok arra hivatkoznak, hogy tudományos kutatás miatt tölik meg a bálnákat. Ugyanis ez az egyetlen kivétel a tilalom alól.
Óriási fennakadásokat okozott a hó Törökország északkeleti részén. A fővárosban sok autó elakadt, és az autópályákon is akadozott a közlekedés. A hegyvidéki településekre vezető összes út járhatatlan, még az orvosok is csak lánctalpas mentőkkel tudtak feljutni a hegyekbe. Bár több száz hókotró folyamatosan dolgozik, és az utakat is sózzák, több baleset is történt az ítéletidő miatt Törökországban. Megnyitott az első magyarországi fekete sípálya a Kékestetőn. A fekete jelzés a leggyorsabb, legmeredekebb és legveszélyesebb pályák jelzése. A Kékestető északi oldalán lévő pálya az egyetlen ilyen az országban. Eddig csak profi versenyeket rendeztek ott, mától azonban bárki használhatja. Most ráadásul 30-50 centi friss hó is borítja a pályát.
Ők az elsők a legbátrabbak közül. Az ország legveszélyesebb sípályáját ugyanis mától bárki kipróbálhatja.
Ha teljesen meg van nyitva, akkor 550 méter hosszú, és 198 méter a szintkülönbség.
Most először engedtek be amatőr síelőket ide.
Kampus az azon, be kellett akasztani egy kampót, a régi jó lift volt.
Eddig ugyanis csak a Kékesi Sportklub tagjai használhatták a pályát, és a régi felvonót is. Most abból is újat építettek.
Egy rendes jó felvonó kerülhetett erre az oldalra, az északi oldalra Kékestetőn. Ez teszi lehetővé azt, hogy most már a nagy közönség is minden további nélkül síelhet rajta.
Meg is telt a pálya. Kétszer annyian jöttek ma Kékestetőre, mint egy átlagos hétvégén.
Ez egy fekete pálya. Onnan a letöréstől rendesen fekete pálya. Ez egy nagyon meredek, kemény pálya.
A jó síelők mellett a jó snowboardosok is kipróbálták.
Jobban lehet rükközni, igen.
Az elmúlt napokban friss hó is esett, most néhol fél méter hó borítja ezt a pályát, ami kiváló a sportolásra.
Ennek az északi pályának az egyik érdekessége, hogy mivel természetvédelmi területen van, nem lehet hóágyúzni. Viszont, hogyha van hó, azt mondják a helyi síklub tagjai, hogy akár még áprilisban is lehet itt síelni. A híradót Molnár Péter tudósította Kékestetőről.
A folytatásban jöjjenek a profik, Sport Török Olivértől.
Köszönjük szépen. A Vasas Honvéd mérkőzéssel ma elkezdődött a labdarúgó Soproni Liga tavasz idénye. Felhívnám a figyelmüket Herceg Falvi góljára.
Nem kellett sokat várni a télies tavasz első találatára. Az ötödik percben Bétot szöglete után Rabocki alászaladt a labdának, Tóth András pedig vezetés szerzett a piros-kékmezes Vasasnak. A honvéd is a hálóba talált, a játékvezető szerint Lesről. Fél óra elteltével megint Bétot ívelt, a vendégvédők ezúttal sem voltak a levegő urai, Németh Norbert kelt a lehetőséggel. A 41. percben Bétot Balázs egy remek lövéssel tette fel a koronát addigi teljesítményére. 3-0, gyakorlatilag 3 helyzetből. A sarokba szorított honvéd erejéből csak egy látványos sarkazásra tellett, a csereként Bát Hercegfalvi állította be a végeredményt. Igaz, ezt a megmozdulást a világon bárhol elnézegetnék.
Ez nem is belövés volt.
További eredmények következnek. Paks Kecskemét 2-2, MTK Kaposvár 2-1, Diósgyőrát 2-1 és Fehérvár Siófok szintén 2-1. Az eddig 100%-os Győr Romániában a Vulcánál vendégszerepelt a női kézilabda BL középdöntőjében.
A Ljubljana és a Podgorica legyőzése után a román bajnok otthonában is nyerni szerettek volna a győriek, a Vulcea azonban egészen a hajráig tartani tudta 2-3 gólos előnyét. A vége előtt 5 perccel úgy tűnt fordul a kocka, 1 perc alatt 3 gól dobott az Eto és fordított. A románok azonban elsősorban a kiváló napot kifogó Dinu védéseinek köszönhetően visszavették a vezetést. 2 perc volt hátra, amikor 1 gólos hátrányban és ember előnyben támadott a Győr, mégis a Vulcea növelte az előnyét, így görbicék 28-26-ra kikaptak.
A Pikszeged 4 gólos hátrányból várta a Dunafer elleni visszavágót a férfi kézilabda KEK 8-at döntőjében.
A 15. percben már összetettben is a fehérmezes Pikszeged állt jobban. Először 9-4-nél számított továbbjutónak a hazai együttes. A Dunafer bizonytalanul és sok hibával játszott, a szegedieknél a stabil teljesítmény mellett Kujazevics jelentette az extrát. A 35. percben már 8 gól volt a különbség. Az első találkozón ekkor robbantott a Dunafer és fordított, most azonban besült, Pikszeged Dunafer 28-19, úgyhogy 11 góllal is vezettek a hazaiak.
Kikapott a listavezető a férfi kosárlabda bajnokságban, nézzük az eredményeket. Hazai pályán győzött a Pécs és a Dombóvár, a Szolnoki Olaj pedig 94-71-re vert az élenálló Albakomp csapatát. Meglepetés a férfi vízilabda bajnokságban, Pécs-Ferencváros 10-9, holnap 12 óra 40 perckor a Honvéd Eger rangadót közvetítjük az M1-en. Újrafutás döntött 60 méteren az Atlétika Jóbén.
Hihetetlenül izgalmas versenyt hozott a női 60 méter döntője. Rózsa Zsófia a négyesen és a trónkövetelő komisszár Tiszta az ötösön ezred másodperce azonos eredményt ért el. Holt verse? Vagy mégsem?
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség szabálya szerint az első helyt el kell dönteni. Legyen az 60 méter vagy 10.000 méter.
Az újrafutásban a beacos Rózsa Zsófia 7,48 másodperccel legyőzte 16 éves gödöllői vetélytársát, és így nyert bajnoki címet.
Azért nem ismételném meg. Elég volt a kettő. Ha az ember úgy készül, hogy kétszer kell futni, akkor a harmadik az mint egy... Nem tudom kifejezni.
Krista, megpróbáltál mindent, majdnem sikerült a tromfosztás.
Hát, ez van, én sem nagyon tudok most beszélni. Gratulálok, Zsófinak!
A férfiak sprint számában Németh Gergely 6,73 másodperccel ismét megelőzte riválisait. Női súlylökésben a Békés Csabai utánpótláskorú Márton Anita 17 méter 6 cm-re győzött és teljesítette az EB kiküldetési szintet.
Én tényleg nagyon boldog vagyok, nagyon örülök neki, és hát ez egy, tényleg egy nagyon fontos lépés volt, mert innentől kezdve már ugye a felnőtt mezőnybe is beléphetek egy ilyen eredménnyel.
Férfi 1500 méteren érdekes verseny végén Bene Barnabás diadalmaskodott a fedett pályás atlétikai országos bajnokság első napján.
Bronzérmet szerzett a 66 kilós Ungvári Miklós a hamburgi Cságáncs világkupa viadalon. Három magyar ökölvívó is a döntőbe került a bocskai emlékversenyen Debrecenben.
A mieink közül elsőként a kék szerelésben látható Kaluca Norbert lépett szorítóba az 51 kilósok döntőjében, ahol a francia Nordin Ubalival találkozott. A debreceniek bunyosa nehézkesen kezdte a meccset, de az első menetet így is döntetlenre hozta, a második után pedig már 3 pontos előnnyel vonulhatott vissza a kék sarokba. Az utolsó percekre ugyan már kissé elfáradt, rá is kellett számolni, de meg tudta tartani a 3 pontos különbséget, és végül 17-14-re győzött. Másik két döntősünk is szoros csatát vívott ellenfelével. A 81 kilósoknál Szellő Imre a VB ezüstérmes Artur Beterbijevvel, a plusz 91 kilós kategóriában pedig Bernát István a szintén orosz Samil Gaziyevvel zárt döntetlenre a 3x3 perc után. Szellő végül segédpontokkal nyert, Bernátnak pedig a bírók újbóli vélemény nyilvánítására volt szüksége a győzelemhez, de a lényeg, minden döntősünk aranyéremmel zárta az idei bocskai emlékversenyt.
Este 3:42-kor hosszú sporthírekkel várom Önöket az M1-en, Gabi.
Most pedig nézzük, milyen időre számíthatunk. A részleteket Jenki Szilvia mondja el. Jó estét kívánok, kedves nézőink! A naptár szerint lassan vége a télnek, időjárásunk azonban nem ezt igazolja. A következő napokban is igen csípősek lesznek az éjszakák, és inkább csak a jövő hét vége felé erősödik kissé a nappali felmelegedés. Ha főként az ország középső, valamint északkeleti tájön helyenként több órára kisütött a nap, ugyanakkor több helyről jelentettek havazást. A közép-európai időjárását segédciklon alakította, amely a következő 24 órában fokozatosan gyengül. Ugyanakkor marad a változékony idő, ugyanis észak-nyugat-európa felől egy melegfront közeledik, amelynek felhőzete holnap a délutáni esti óráktól hazánkat is beborítja majd. Miközben az Ibériai félsziget térségében a csúcs hőmérséket a 15 fokot is meghaladja, észak-kelet-európában helyenként a mínusz 5 fokot sem éri el. Mi sajnos a hideg oldalhoz tartozunk, és a holnap érkező melegfront sem hoz számottevő enyhülést. Az előttünk álló éjszaka is hidegnek ígérkezik, általában mínusz 4 és mínusz 9 fok közé süllyed a hőmérséket, sőt az északi középhegység térségében, valamint a Tiszántúlon mínusz 10 fok alatti értéket is mérhetnek. Arrafelé várható a kevesebb, nyugaton a több felhő, és szorványosan előfordul havazás, illetve hózápor. Holnap a keleten élők számíthatnak majd hosszabb napos időszakokra, nyugaton lesz több a felhő, sőt, a délutáni esti óráktól egyre több felé beborul az ég, és egyre több felé várható majd havazás, illetve hózápor. A Dunántúlon tehát, főként az északnyugati vidékeken kiterjedtebb havazás kezdődik majd a késő délutáni esti órákban, és csupán mínusz 1, plusz 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. A keleti ország részben sem lesz melegebb 0 plusz 1 foknál, de ott legalább több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Nézzük a folytatást. Hétfőn és kedden csak elvétve bukkan elő a nap, a gyakran erősen megnövekvő felhőzetből több felé, illetve több alkalommal előfordul majd havazás, a délnyugati tájakon pedig havas eső is várható. Szerdán változóan felhős idő ígérkezik, akkor hosszabb, rövidebb időre már mindenütt kisüt a nap, és csak elvétve alakulhat ki futó hózápor. Mint említettem, meglehetősen hidegek lesznek még az éjszakák, és hűvösek a nappalok, bár a hét közepe felé már egyre kisebb az esélye, hogy napközben is megmaradjon a fagy. További szép estét kívánok, köszönöm figyelmeket, viszontlátásra! Magasabb áfa, alacsonyabb személyi jövedelemadó, a nyugdíjakon, az egészségügyön, az oktatáson is spórolna a Reformszövetség. Vonat ütközött busszal Szlovákiában, se sorompó, se fényjelző nem volt, 12-en meghaltak. Profi sípálya Kékestetőn, mostantól nem csak sportolóknak, meg is telt a pálya, kétszer annyian voltak, mint máskor. Itt az M2-n mindjárt kezdődik a Vágyas Társak című spanyol romantikus vígjáték. Hírekkel legközelebb az M1-en, 12:30 után 5 perccel várom Önöket.
Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!
Szép estét, viszontlátásra!
A Városvédő műsor következő adásában ki sem mozdulunk Budapestről, viszont csupa olyan helyszínt mutatok, amelyet Önök mindannyian jól ismernek, akárhol is laknak. Például a Vörösmarty teret, az Andrássy utat, a volt balettintézet rohadó épületét, és mellette a szomszédját, amelyet rendbe tettek az elmúlt években. Beszélek az Andrássy úti patika érdekében, meg a Posta Múzeumért is. Rengeteg üres házat fognak látni a város különböző pontjain, meg olyanokat is, amiket éppen most alakítanak át. Kérem, tekintsék meg a műsort, sok érdekes és tanulságos dolgot fognak látni.
A képzőművész is olyan tulajdonképpen, mint az egerek, hogy állandóan rágniuk kell, valamit mindig rajzolni kell, festeni kell. Szóval ez egy ilyen született átok, vagy szerencsem, pech, vagy boldogság, ha úgy tetszik, hogy az embernek mindig van egy ilyen késztetése, hogy ezt csinálja.
A kulissza adásában Bán Zsófia író, irodalomtörténész, műkritikust mutatjuk be. Az ajánlóban Schiff András koncert DVD-t ajánljuk. Új rovatunkban, az esemény rovatban Balla Zsófia költő 60. születésnapi irodalmi estjére látogattunk el. Vasárnap délután az M2-n.
Virág Judit galérista lesz a vendégem a következő este. A gazdasági világválság idején mi történik a műtárgyakkal? Nő vagy csökken irántuk a kereslet?
Régebben gyakran kaptunk el betegségeket, amik az egész családon végigmentek. Amióta az immunot szedjük, jobban ellenállunk a fertőző betegségeknek, mint a nátha és az influenza.
A Multitaps Immuno a vitaminokon és ásványi anyagokon felül LGG probiotikumot tartalmaz. Az LGG segít a betegségek megelőzésében és bizonyítottan csökkenti a felső légúti fertőzések kialakulását. Multitaps Immuno. Megelőzés és gyorsabb gyógyulás. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.